A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, hálás szívvel érkeztünk most ide, a Te hajlékodba, ezen a szombatestén, sötétből a világosságba, hűvösből a kellemes, otthonos melegbe, talán magányból a közösségbe. Köszönjük neked, hogy testi és lelki szükségeinket egyaránt szem előtt tartod, mert fontosak vagyunk neked egyenként. Köszönjük neked, hogy magad gondoskodtál arról, hogy lehessen ez az alkalom, hogy szóljon a te igéd, és hogy mi is itt lehessünk. Hálásak vagyunk neked azért, mert az esetleg elénk gördülő akadályokat elhárítottad, adtál erőt, egészséget, lehetőséget arra, hogy itt lehessünk. Könyörögve kérünk azt, hogy most már egészen ki is tudjuk használni azt az alkalmat, amelyet éppen nekünk készítettél mára. Segíts mindent letenni, ami keserít, ami foglalkoztat, hogy egészen csak rád figyeljünk, és az alapján, amit te üzensz, tudjunk majd tovább indulni az életünkbe, a mindennapjainkba, és mindezen dolgok figyelembevétele mellett hozzuk meg a döntéseinket az életünk dolgairól. Könyörögve kérünk, használd ezt az alkalmat, és kérünk add, ha kedves előtted, hogy holnap te asztalodnál megállva boldog örömmel áradhasson szét bennünk újra a reménység és a tudat, hogy te kiválasztottál, megváltottál, hogy te gyermekeidként tekintesz miránk is, akik hiszünk benned. Köszönjük, hogy ez így van, kérünk segíts jól érteni a te igédet. Amen. Az 5. fejezet első 12 verse szól hozzánk, tehát János első levelének az 5. fejezete és az első 12 vers. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét. De Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Az első levél vége felé egy kicsit az az érzése támad az embernek, kedves testvérek, mintha valamiféle fináléhoz közelednénk. Itt aztán előkerültek ebben a 12 versben bőségesen az előző részekben megtárgyalt dolgok, de egy egész picikét megint más oldalról, más szemszögből. Van megint jó néhány olyan mondat is, aminél egy kicsit kapaszkodnunk kell, és kérni a Jóatyát, hogy világosítson fel, hogy mégis mire gondolhatott az apostol, mert magunktól nem olyan könnyű erre rájönni, mint ahogy az Isten igéjét Istennek kell megmagyaráznia, mert különben nem fogunk belőle érteni semmit. Aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Ez egy egészen nyakatekert mondat. Vajon mit jelenthet? Valami nagyon egyszerűt és egyértelműt, amire mégis újra és újra fel kell hívni a hívők figyelmét. Ha szeretem az atyát, akkor azt is szeretem, aki tőle származik, a fiút, és minden újjászületett embert, akivel kapcsolatba kerülök, akikkel közösségem lehet. Így egymás mellett egy csoportban említve az Isten egyszülöttje, és mi is Isten újjászülöttei vagyunk, végeredményben szeretet szempontjából egy szinten lehetünk, egy csoportba kerülünk az Úr Jézussal. Ugye szíven mit ez a dolog? Hát ezért nem elég az, hogy Uram, Uram, hanem cselekedni az Isten akaratát. Ha ennyire szeret, ha így felvállal bennünket, akkor részesednünk kell a Krisztus életében és halálában, szeretetének, szolgálatának követése, sorsának vállalása, szeretet a többi keresztjén felé, és végső soron minden velem kapcsolatba kerülő ember felé. Aki Istent szereti, az azt is szereti, aki tőle született. Nos, azt, hogy az Isten és egymás iránti szeretet mennyire egy, az Úr Jézus már a szeretet kettős parancsolatában elmondta, ami ugye két helyről lett ószövetségi idézet, tehát tényleg nem újdonság, ahogy János mondja, kezdettől fogva volt. A második vers szintén kissé nyakatekert mondata megint csak erre erősít rá. Azt mondja, abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk parancsolatait. Nem tudom, kinek tűnt fel, de eddig ennek a másik oldaláról volt szó. Arról volt szó, hogy az Isten iránti szeretetünk, a helyes Isten ismeretünk bizonyítéka az, ha a testvéreinket szeretjük. Most meg ezt fordítva mondja János, abból tudjuk meg, hogy Isten gyermekeit szeretjük, ha magát, az Urat szeretjük. Egy fordított bizonyítás ez. Gondolkodhatnánk rajta, miért írta le vajon? Hát nem olvasta, hogy az előbb mit írt le, miért kell bennünket összekavarni, mondhatná valami biblia kritikus gondolkodású ember. Nos, megvan erre is a magyarázat. Én úgy értettem meg, azért írja le ezt a furcsa mondatot, és azért van értelme ezt is leírni, mert pontosan ezzel igazolja a Szentlélek Jánoson keresztül, hogy nincs különbség a két szeretet fontossága között. Azaz nem fontosabb Istent szeretni, mint a hit testvéreinket, nem fontosabb a szeretet szolgálat sem, mint az Isten iránti szeretetünk. Nincsen meg az egyik a másik nélkül. Az egyik bizonyítja íme a másikat, a másik bizonyítja íme az egyiket. Isten jelen van a keresztény gyülekezetben, és ez az ő jelenléte a testvér szeretetben válik konkréttá és valósággá. Éppen ezért a gyülekezetben a testvér szeretetnek kell meghatározó erővé lennie. Legyen az eszünkben a hétköznapokban mindig, hogy kétfelé törekszünk, Istent is, és az embertársainkat is szeretni. És ennek a kettős célnak halálunkig szemünk előtt kell lebegnie. A szeretet minden esetben konkrétumokban mutatkozik meg, erre újra ráerősít János, ahogy már jó bőven megtárgyaltuk, és most csak érintjük ezt, hogy nem azt jelenti a keresztény szeretet, hogy mindenkiről olyan nagy szeretettel beszélek, és puszi-puszi és vigyorgás, hanem döntést jelent, azt jelenti, hogy konkrétumokban megmutatkozik, hogy komolyan gondolom a szeretetemet Isten felé is, és az embertársaim keresztjének és nem keresztjének felé is. Hiszen az Úr Jézus a szeretetét az Atya felé hogyan mutatta ki? Azzal, hogy engedelmeskedett. Azt mondja János 14.31-ben az Úr. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Isten parancsolatának megtartása a bizonyíték Isten iránti szeretetünkre, és a parancsolat ugyanannyira vonatkozik az emberek iránt való szeretetre is, a kettő vagy együtt van, vagy sehogy. És aztán egy újabb furcsa mondatot ír János, hogy Krisztus parancsolatai pedig nem nehezek. Hát ezt sokféleképpen lehetne érteni. Az az egy biztos, hogy nem kérkedésből mondja. Nem azt akarja itt állítani, hogy hát ti csühögtök vele, és olyan nehéz nektek, de tudjátok meg, hogy ezek nem nehéz parancsolatok. Én olyan könnyen, kis ujjal, félvállal megoldom. Nem erről van szó. Nem azt mondja, hogy neki könnyű Istennek engedelmeskedni. Sokkal inkább arról van szó, hogy lássátok és értsétek meg, hogy nektek, akik hisztek a Krisztusban, sokkal könnyebb, mint azoknak, akik egyáltalán nem szeretik az Urat. Nyilván ők nem is törekszenek a parancsolatokat megtartani. És ezt a különbséget akarja hangsúlyozni János, hogy mi azért az atyánk felé igyekszünk engedelmesek lenni, nem egy idegen, egy főnök, vagy nem tudom, egy rabtartó felé. Calvin egész érdekes dolgot ír, erről szeretném felolvasni. A hívők, bár Isten lelke kormányozza őket, mindazáltal kemény harcot folytatnak a testükkel. És bármennyire fáradoznak is, csak töredékében tesznek eleget kötelességeiknek, sőt, szinte összeroppannak a teher alatt. János annyiban nevezi könnyűnek a törvényt, amennyiben mennyei erővel felruházva felül kerekedünk a test kívánságain. Mert bármennyire rugódozik a test, a hívők mégis érzik, hogy nincs másban gyönyörűségük, csak abban, hogy Istent kövessék. Tehát, ha tudjuk, hogy az Úr kegyesen megbocsátja nekünk, ha cselekedeteink nem tesznek eleget a törvénynek, ez még inkább készségessé tesz az engedelmességre. Így tehát erőt akar János adni, és ezért nem azt hangsúlyozza, hogy bizony milyen rettenetesen nehéz, sőt lehetetlen az Istent követni, hanem éppen a vele való szeretet kapcsolat szépségére és boldog következményeire szeretné felhívni az olvasók figyelmét. Hétköznapi példával hadd éljek, én nem nagyon szeretek Budapesten autókázni, de amikor a feleségemnek vagy a gyermekünknek kell valamit megszerezni, és máshol nem lehet, akkor már nem foglalkozom ezzel. Feleslegesnek, kidobott időnek gondolom a forgalomban, a csúcsforgalomban való araszolgatás, az is rettenetesen idegesít, hogy tovább tart parkolóhelyet találni, mint amíg az ember A-ból B-be eljut, de amikor valaki olyanért teszem ezt, akit igazán szeretek, akkor ennek semmi jelentősége nincs. Akkor nem is jut az eszembe, mert tudom, hogy el akarom intézni, mert szeretném, ha örülnének. Szóval nem mindegy, hogy miért és kiért vállalok valamit? Szívesen teszem a családomért azt, amit önmagamért mondjuk nem szívesen tennék, és le is mondanék róla, és amikor értük teszem, akkor már nem is találom olyan nehéznek. Szeretetben lehetek az élő Istennel, akinek mindent köszönhetek. Ha ő kér tőlem valamit, az soha nem lehet olyan nehéz, mint bármi más az életemben, és nem fogadhatom szájhúzással, várrángatással, és ha tényleg szeretem Istent, akkor nem is fogom így fogadni. Azért, mert ő szeret engem, és én szeretem őt. Ezt jelenti az, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Az egész levél, megint csak ezt mondom, egyik legszebb mondata következik. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Itt tehát az Isten kijelentésébe és fiának erejébe vetett hitről van szó. De természetesen nem arról, hogy a mi ügyességünk miatt győz ez a hit, hanem arról van itt szó, hogy aki ebben a hitben él, az tudja, hogy van hatalmasabb a sátánnál, a saját gonoszságánál, a saját bűneinél is. Éppen ezért az ilyen embernek nem kell vég nélkül rettegnie ezektől a veszélyektől úgy, mintha Krisztusról, örök életről, megváltásról soha ne hallott volna. Amikor értesültünk arról, hogy bűnös voltunkban elkárhozunk, Isten arról is felvilágosított, hogy van menekvés. Ő ugyanis erősebb ezeknél, és megment. Aki tehát hiszi, hogy az Úr Jézus Istennek megtestesült, meghalt, feltámadt, megváltó fia, az a nagyobbra néz. És éppen ezért élhet szabadságban e világ veszélyei között. Tehát abban a világban, hogy ugyan meg fog halni ebben a világban, és ez az élet sok-sok szörnyűséget tartogat a számára, én ugyan nem ismerlek benneteket különösebben sajnos, de azt gondolom, hogy ha az életetekről beszélgetnénk, nem azt mondanátok, hogy egy rózsavölgyön átvaló andalgás volt az eddigi néhány évtized, hanem bizony súlyos próbákon, nehézségeken mentetek keresztül. A mi életünk is ilyen. Csak éppen a hívő ember tudja, hogy Isten ezeknél annyival hatalmasabb, hogy a halálból és minden másból is tud jót kihozni, sőt, ezt meg is ígéri a benne bízóknak. Krisztusban Istennek a hatalma találkozott ezzel a tőle elfordult világgal, és legyőzte ezt a világot. És ha hiszek Krisztusban, akkor ezért van nekem is elhívásom arra, hogy igenis küzdjek a saját magamban lévő gonoszság ellen, és a világban lévő gonoszság ellen. Ahol a gyűlöletnek a legyőzése megtörténik a Krisztustól tanult szeretettel, ahogy tegnap hallottuk, ott valóságosan hatni fog Krisztusnak a kereszten aratott győzelme. És ez a gyülekezetekben konkretizálódik. Tehát az üdvözítő hit az nem valamiféle igaznak tartás pusztán, hanem belső, szív szerinti azonosulás Istennek az igazságával. A következőkben elmondja János, hogy mi a szerepe az Úr Jézusnak az emberek megtérésében, üdvözülésében, és ezzel egyúttal cáfolja mindazokat a régi, íme már abban a korban is jelenlévő tévtanításokat, amelyek Krisztus személyét, tekintélyét kétségbe vonták. Isten fia az a Jézus Krisztus, mondja János, aki eljött vér és víz által. Nem csak víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Elég rejtélyesnek tűnnek ezek a szavak, de azért meg lehet tudni, mit jelentenek, hiszen éppen itt van írva, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz ezekről. Az Úr Jézus ebben a világban vér és víz által jött el. Itt az ő földi életéről van szó. Ezen a ponton aztán kétféle magyarázat is adja magát, hogy vajon melyik lehet az igazi. Én nem vállalkozom arra, hogy eldöntsem, hogy melyik a jobb. Így, mint az ige gazdagsága, én mind a kettőt figyelmetekbe ajánlom, és aztán ki, ha akar, elgondolkodhat ezen. Calvin János úgy magyarázza ezt a szakaszt, hogy a vér és a víz egyaránt kizárólag Krisztusnak a kereszt halálára utal. János feljegyezte, éppen ő, hogy az Úr Jézus kiszúrt oldalából vér és víz jött ki, ugye ez az evangélium 19.34-ben van leírva. Az Ószövetségben a tisztálkodás a vallásos viselkedésnek a kelléke volt, ezt tudjuk, amolyan kultuszi szereppel bírt, az evangéliumokból kiderül, miért nem mosnak kezet étkezés előtt, a te tanítványait kérdezik az Úr Jézustól. Aztán így Calvin azt látja ebben, hogy vér és víz által jött el az Úr Jézus, hogy egyrészt lemosta a halálával a bűneinket, a vér pedig annak az eszköze és a jele, hogy itt engesztelés is történt. Tehát, hogy a következményektől is megmentett, azaz bocsánatot szerzett, hiszen halálával magára vette az összes bűnünket, és a bűnünk büntetését is. Szóval megtisztít egyrészt ez a víz, és eltörli a büntetést rólunk, ez pedig a vér. A másik magyarázat a tévtanító gondolatai felől közelítve azt mondja, hogy a víz az Úr Jézusnak a megkereszteltetésére utal vissza, a vér pedig nyilván a kereszt halálára. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó megoldási kísérlet, hiszen az Úr Jézus keresztelő János általi megkereszteléséről tudjuk a Máté 3.15-ből, hogy keresztelő egyenesen kérlelte az Úr Jézust, hogy ne menjen, hogy ne vállalja ezt a keresztséget, hiszen neki aztán erre igazán semmi szüksége nincs. János keresztsége ugyanis a bűnbánat keresztsége volt. És aki valóban úgy érezte, hogy itt az utolsó óra, és Isten elé kell állni, és van mit lemosni róla, az ment el Jánoshoz bemerítkezni a Jordánba. És erre mondjuk a tökéletes és bűntelen Úr Jézusnak nyilván semmi szüksége nem volt. Azt felelte ugyanakkor Jánosnak, hogy engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. A gnosztikusok, a tévtanítók, akik itt Efézusban összekeverték a gyülekezet bizonyos tagjait, azt állították, hogy Jézus, mint földi ember, és Krisztus, mint mennyei lény, mint Istennek a fia, mondjuk, ahogy ők mondják, ekkor itt a kereszteléskor egyesült. Tehát, hogy az Úr Jézus a János általi keresztség előtt ugyanolyan ember volt, mint bármelyikünk, nem volt az Isten fia, hanem a Krisztusság az ekkor került belé. Ez manapság is időnként elhangzik, akár még gyülekezetbe járó emberek között is. És ami még meredekebb, hogy ők azt mondták, hogy amikor Krisztus a keresztre került, akkor ez a Krisztusság, ez hoppi elillant belőle, és akkor már megint csak az ember maradt. Ugye ezzel oldották fel a világ legnagyobb botrányát, hogy hogyan tudják a bűnös teremmények a tökéletes Istent meggyilkolni. Hát erre a Biblia más megoldást ad, de ők úgy gondolták, hogy ez így történt, hogy Krisztus addigra már nem volt Krisztus, hanem megint emberré változott. Hát így lehetett kihagyni az isteni gyermekkor és a rettenetes áldozati halál kérdését az üdvtörténetből. János apostol azonban azt tanítja itt a levélben, és hát az evangéliumból is így tudjuk meg, hogy Isten fia örökké való, és a fogantatásától a halála, a feltámadása, a mennybe menetele pillanatáig, sőt azóta is Isten és ember Jézus Krisztus. Tehát nem csak víz a keresztsége, hanem víz és vér által, tehát a keresztség előtt, a keresztségben és a halálban is. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, valóban ezt mondta az Úr a kereszteléskor, és leszállt, megnyugodott rajta a Szentlélek. Na de hát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a Szentlélek ezelőtt ne lett volna jelen az Úr Jézusban, hanem azt, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, amikor Isten valamiféle komoly erősítéssel és jellel indítja el az ő gyermekét, az ő fiát, a megváltói rettenetesen nehéz útra. Tehát közvetlen kezdete az ő útjának az, hogy elindul, minden igazságot be akar tölteni az Úr Jézus. Ezért keresztelkedett meg Jánosnál, mert itt azonosult a megváltásra szoruló emberiséggel. Az embereknek, nekünk, az Istentől elszakadt bűnös voltunkkal itt azonosult. Én nem vagyok ugyan bűnös, semmi bűnöm nincs, de azért jöttem, hogy titeket megszabadítsalak. Én vállalom a bűnbánat kerességét. Bűntelenül beállt a bűnösök sorába. Egy lett közöttünk, és azt tette, amit nekünk kellett volna, úgy, ahogyan közülünk soha senki nem tette. Ha János 1.29-ben aztán erről van szó, másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és ezt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Kereszt halálában pedig az Úr az emberiség bűneinek büntetését vette magára, és így hozta el a bűnök bocsánatát. Nos, tehát ez a kettő, a János általi keressége és a kereszt halála, az ő földi életének két igen fontos sarokpontja. Az első az emberiséggel való nyilvános közösségvállalás, a másik pedig a bűnök eltörlése. És ennek a két ténynek a jelentőségéről maga a Szentlélek tesz bizonyságot, hiszen Jánosnak a címzetjei ott Efézusban elég valószínű, hogy nem lehettek szemtanúi sem az Úr Jézus kerességének, sem pedig az ő kereszt halálának. Ők ezt már János apostolnak hiszik el azért, mert a Szentlélek belső megvilágosítással megerősítette őket, hogy ezek a szavak igazak. Így mondja János, hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Az Úr Jézus keresztségével és kereszt halálával alapozta meg a keresztjén közösséget, amelynek tagjává a keresztség által lesz, és az úrvacsora által marad a keresztjén ember. A földi Krisztus e két jelen keresztül mutatta meg a nyilvánosságnak, hogy ki is ő, hogy miért jött, hogy mi az ő szolgálata, és egyúttal el is végezte ezt a szolgálatot. A mennyei, a megdicsőült Jézus Krisztus pedig szent lelke által e két jel segítségével szólítja meg, és vonja közösségbe önmagával a tanítványait. Nem tudom, testvérem, hogy a te hitgyakorlatodban jelentenek-e valamit a szentségek, vagy nem igazán tudsz velük mit kezdeni. Sajnos megfigyelhető, hogy közöttünk, reformátusok között vannak néhányan, nem kevesen, akik kifejezetten irtóznak például az úrvacsorai közösségtől. És sokan vannak olyanok is, akikben él valamiféle elképzelés arról, hogy mit tesznek és miért, viszont a sok tanítás ellenére nekem az a tapasztalatom, hogy mégis elég kevesen vagyunk, vagy vannak, akik valóban tudják a helyes választ ennek a két szentségnek az értelmére, a hasznára nézve. Éppen ezért úgy gondolom, hogy Istentől adott lehetőség, hogy így holnap az úrasztalánál készülünk megállni, ha az Úr éltet, hogy előtte ezt a két szentséget nagyon-nagyon röviden azért tisztázzuk az igénk szempontjából. A keresztségre nyilván a legtöbben nem emlékeztek, hiszen babakorotokban került erre sor. Hadd mondjam el, hogy ez egy csodálatos jelkép, egy igazi felkiáltó jel, figyelemfelhívás az ember életében. Amikor te még semmit se tudtál tenni, a Krisztus már akkor rád mutatott, már akkor bejelentette rád az ő igényét, kijelentette, hogy számít rád, hogy szemmel tart, hív és vár az üdvözülők seregébe. Aztán, amikor az ember kamaszkorában, vagy éppen fiatal, felnőtt korában önmagát keresi, azt gondolom nagyon jó támpont lehet, ha addig esetleg el is távolodott az egyháztól, tudnia arról, hogy bizony a szülei fontosnak tartották, hogy ő is tagja legyen a Krisztus családjának. Isten pedig ezt nemhogy nem akadályozta meg, hanem tevékenyen jelen volt ebben a dologban. Valahová már tartozunk. Isten már nyilatkozott arról, hogy mi a terve velem, én pedig erre immáron felnőve mondhatok egy szép és határozott igent. Istennek van hatalma a felkenetésemet követően felruházni a szükséges ajándékokkal, adottságokkal az ő követésére. Nem helyes dolog tehát elfeledkezni a keresztjén embernek arról, hogy meg van keresztelve. Isten már nyilatkozott, ő vár, ő hív, szeretettel közelít felénk. Az a jó persze, hogyha ezt a konfirmációig átélt hittanórák, táborok, gyermekistentiszteletek alatt meg is érti valaki, mert akkor ő egész fiatal korától az életét már Istennel együtt rendezheti be. Akik később tértek meg, mindannyian egybehangzóan, legalábbis én másmilyen emberrel még nem találkoztam, szóval egybehangzóan azt mondják, bár csak már fiatal koromban ismertem volna az Urat. Legnagyobb boldogság ez. Akinek megadatot nagyon becsülje meg, akinek nem, az ne irigykedjen a többiekre, hanem legyen boldog, hogy legalább utólag megérthette Isten szándékát. És az, hogy meg vagy keresztelve, Isten szándéknyilatkozata, szabad és kell belekapaszkodni ebbe a megfogható hittartalomba. Mert ugye nagyon sokszor beszélünk és gondolkodunk, a szentségekben az a csodálatos, hogy láthatók, átélhetők, megfoghatók. Az anyakönyvben be van írva, hogy mikor kereszteltettél meg. Voltak annak tanúi, nem titokban történt. Istennek a szándéknyilatkozata. Ő ilyen világosan, ilyen nyíltan felvállalt téged. Hát örülj ennek a ténynek, testvérem. A másik szentség pedig az úrvacsora. Ennek helyes értelmét az egyház történelem során elég jól körbelőtték. A katolikus egyház ugye úgy tanítja, hogy valóban testileg jelen van az úrvacsorában az Úr Jézus, és tulajdonképpen őt magát fogyasztják a hívek. Az evangélikusok is feltételezik a testi jelenlétet, de azt már nem mondják, hogy maga az ostya és a bor változna át, hanem inkább a hatás körül nézik. Az úrvacsora tulajdonképpen csak az lehet, amin Krisztus is testileg részt vesz, tehát valahol Krisztus is testileg jelen van. Zwingli Ulrich svájci reformátorunk pedig azt tanította, hogy az úrvacsora mindösszesen emlékezés a Krisztusnak az egyetlen a történelemben megtörtént utolsó vacsorájára és megváltói tettére. Tehát itt már aztán minden van. Van szó szerinti értelem, van körülbelül szó szerinti értelem, van az ellenkező, a teljesen kilúgozott, hogy egy vacsora van, és csak arra emlékezünk, mintha egy ilyen gyászos emlékezés lenne. Milyen jó, hogy Istennek a szent lelke Kálvin Jánosunkat kicsit más irányba tudta terelni. A mi egyházunk ezt úgy értette meg, és úgy tanítja, hogy ezek a jegyek, a kenyér és a bor nem változnak meg, mert nem anyagukban, hanem jelképesen hordozzák az üzenetet. Mi viszont, akik a jegyekkel, hittel élünk, a Szentlélek csodája által megváltozunk, tehát bennünk kell változásnak történnie, átélhetjük a Krisztussal való közösséget, a kereszthalál valóságát, azt, hogy bizony ez a dolog miránk is érvényes. Az urasztala, hadd mondjam így, Golgotává változik, és a hívek hittel, a Szentlélek csodájával láthatják a kereszten függő Krisztust, amint éppen rájuk mutat, rájuk tekint egyenként, érted is meghaltam, rád is érvényes a váltság. És tulajdonképpen a Szentlélek által így éljük át a megváltóval való közösséget, és így nyerünk erőt a bűneinkkel való harcra, a kitartásra Krisztus mellett. A Szentlélek végzi az ige által ezeket a dolgokat. A második helvét hitvallásunk beszél lelki evésről. Ezt csak azért hozom szóba, mert nagyon képszerűen elmondja, hogy miért elengedhetetlen az úrvacsorázás a hívő ember számára. Lelki evés a hitvallásunk szerint az ige hallgatása és a szentségekkel való élés. És ahogy az ember, ha nem eszik, meghal, pontosan ugyanígy van a hittel is. Halott maradok a bűneimben, ha nem kell nekem az Istentől való táplálék, az örök élet eledele. Tápláltatnia kell a hitünknek Isten igéjével, amelynek az ige olvasás és az ige hallgatás az egyik módja, az úrvacsorázás, miután kerességből csak egy van, meg a másik. Kálvin szerint az lenne az ideális, ha minden héten odajárulnánk az úrasztalához, ezt azonban nem sikerült neki sem bevezetni a genfi lelkészsége alatt, és nem nagyon tudok olyan református gyülekezetről hazánkban legalábbis, amelyben ez meg lenne, vagy meg lett volna valaha. Ugyanakkor azt azért ez jelenti, hogy amikor úrvacsorai közösség van a gyülekezetben, abból semmiképpen nem szabad kivonni magadat, testvérem. Nincs az az indok. Készülj tisztességgel, tudod, hogy hová jössz, nem titok, hogy mikor van úrvacsora. Ha megterítetik az asztal, készülj, és legyél ott, vegyél részt. János bizonyságtétele szerint így tanított erre az Úr Jézus az evangélium 6. részében. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napom. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. A Szentlélek munkálkodik tehát ezeken a jeleken, a szentségeken keresztül, csodás erőkkel látva el Isten gyermekeit. Istennek pedig a legelvitathatatlanabb bizonyságtétele az Úr Jézusról éppen az, hogy feltámasztotta őt a megváltói halálból. Hiszen én is mondhatnám nektek, vagy bárki ember, hogy én most vállalom a halált helyettetek, én magamra veszem a bűneiteket, és meghalok. Meg tudnám ezt tenni? Meg is halnék? Honnan derül neki, hogy hazudtam? Honnan, hogy halva is maradok? Tehát a valóság az az, hogy aki feltámad egy megváltói halálból, az a megváltó, egy ilyet ismerünk, az pedig az Úr Jézus. Abból, hogy ő feltámadt, egyértelmű, hogy minden elvégeztetett, azért nem maradt tovább a halálban. Nem ő támasztotta fel magát, az Atya támasztotta fel őt, hogy igazolja, hogy minden, amit mondott magáról, az igaz, hogy érvényes a váltság, hogy minden kész az üdvösséghez. Emberek, apostolok, szemtanúk is tanúskodhattak emellett, persze, de Istennek ez a bizonyságtétele a feltámasztással, illetve a kereszteléskor mondott szózata, és a sok-sok csoda mind-mind egy bizonyságtételé áll össze, hogy Jézus a Krisztus, hogy őt Isten küldte, és amit ő mondott, az mind-mind szín igaz. Ezért van, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ilyen egyszerű ez. Így zárul a mai együtt gondolkodás. Az örök élet a fiúhoz kötött élet, a vele való közösség éppen ezért elengedhetetlen feltétele ennek az örök életnek. Nélküle senkinek sincs örök élete. Vele azonban már is kész a végtelen boldogságban mindörökre szóló személyes helyed, ha ő erre elhívott, és ha hiszel. Segítsen meg ebben holnap az úrvacsora szentsége, és az ige, az Úr szent lelkének vezetése mindnyájunkat. Ámen. Mindenható Úrunk, nem is tudunk szinte szóhoz jutni, amidőn bele gondolunk abba, hogy mi mindent elkövetsz azért, hogy megerősíts, megőriz, megtarts bennünket a hit útján. Olyan csodálatos, hogy így gondoskodsz rólunk. Ennek valamiféle földi képének szokták olykor tartani a szülő-gyermek kapcsolatot, de hát óriási megszegényítése lenne a te szeretetednek, ha magunkhoz hasonlítanánk azt. Hiszen a te szereteted örök, hiszen te kész vagy megbocsátani, és nem sértődsz meg, és nem elvárásaid vannak felénk, hanem jobbá akarsz tenni, és éppen ezért kivárod, amíg megértjük, hogy mi a szándékod. És nem adod fel, és újra tanítasz. És milyen gyönyörű dolog, hogy éppen a tápláltatás képével akarod megmutatni, hogy milyen fontos, hogy tőled függjünk. Hiszen evés nélkül nem lehet életben maradni. És te, Urunk, éppen evéshez és iváshoz kötötted azokat a jegyeket, azt az üzenetet, amellyel fel akarsz ébreszteni bennünket a testpecségből, amellyel erőt akarsz nekünk adni, fel akarsz támasztani a bűneinkben való halálból. Köszönjük neked, hogy egy ilyen végtelenül egyszerű jelképpel egy ilyen óriási üzenetet akarsz a szívünkbe, a lelkünkbe ajándékozni. Kérünk add, hogy mindig ez legyen a gondolatunk, amikor a te asztalodhoz járulhatunk. Kérünk add, hogy áron is megvegyük az alkalmat, hogy ne gondoljuk ezt valami felesleges dolognak, vagy valami olyasminek, amit elszenvedünk ugyan, de nem tudjuk, hogy mire jó. Hatalmas ereje van annak, ha a te szent lelked az úrvacsora szentségén keresztül bennünk munkálkodhat, hiszen az igével munkálkodik, hiszen halálból az életre vezet, hiszen táplál, hogy el ne éhezzen a hitünk, a lelkünk, hogy meg ne szűnjünk bízni benned. Könyörögve kérünk, hát áld meg ennek a közösségnek holnapi úrvacsorázását. Könyörögve kérünk, áld meg egész egyházunknak, valamennyi keresztjén hívő embernek a karácsonyi ünnepkörben való úrvacsorázását, hogy ne testileg keressünk téged a jegyekben, hogy ne a fertőzésektől féljünk, hanem rád figyeljünk, és arra, amit te el akarsz végezni bennünk, azáltal a jó hír által, hogy haláloddal bizonyítottad, hogy mennyire szeretsz. Kérünk, segíts meg mindnyájunkat, hogy ne éljünk vissza a te szereteteddel, hanem annak az öröme legyen a mi segítségünk, hogy egyre inkább a te utadon járjunk. Kiáltunk hozzád azokért a rokonainkért, családtagjainkért, barátokért, ismerősökért, és akár idegenekért is, akik vívják ennek az életnek a harcait, de sorra és újra elbuknak, mert nem veled vívják, mert nem érted, mert nem a te szeretetedből élve vállalják ezeket a harcokat. Urunk, sokan szenvednek attól, hogy milyenek is ők, de nem találják hozzád az utat. Kérünk, használd ezt a közösséget, gyülekezetet, használd a tieidet szerte a világban, hogy találják meg a hozzád vezető utat a bűnöktől szenvedők, akiket lelki ismeret furdal. És kérünk azokat meg, törd össze, akiket egyáltalán nem érdekel, hogy mit hogyan tesznek, hogy ne tudjanak megmaradni a gonoszság útján. Hadd szembesüljenek azzal, hogy szükségük van megváltóra, és hogy már megvan a megváltó, és a megváltás is készen van. Kérünk, áld meg a mi szolgálatunkat, életünket, hogy erről tudjunk bizonyságot tenni az utolsó leheletünkig, hogy hasznos szolgáidnak bizonyuljunk, hogy legalább azt megtegyük, ami a kötelességünk. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk, hogy a te gyermekeidnek neveznek, és azok is vagyunk. Kérünk, segíts mindig ennek az örömével élni az életünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Szeretettel hirdetem, hogy ha az Úr engedi és élünk, akkor holnap a levél befejező részével foglalkozunk, annak az üzenetét kérhetjük és fogadhatjuk az Úrtól, tehát az 5. fejezet 13. versétől a levél végéig.